itthon Erdélyben.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Fehér megyei Betlen-Szent Miklósra kalauzoljuk Önöket. A falu közigazgatásilag Szépmezőhöz tartozik, Balázsfalvától 15 kilométerre északkeletre, a Kisküküllő jobb partján fekszik, a községközponttól 6 kilométerre van északkeletre. 1309-ben Villa Sancti Nikolai néven említik először. A 16. században Betlen farkas várat emelt itt, amely ma már nem látható. 1910-ben 1522 többségében magyar lakósa volt, jelentős román kisebbséggel. Ma a falu lakosságának körülbelül fele magyar anyanyelvű. Itt áll Betlen Miklós író, politikus, erdélyi kancellár 1669-ben felépített kastélya. 1719-ben itt kötött házasságot Kemény Zsigmond Betlen Ágnessel. A kastélyt 1806-ban helyreállították. Az elmúlt rendszerben gabonaraktárnak és pezsgő érlelésére használták. Ma félig romos állapotban van.
A Betlen-Szent Miklósi református templom nagyon szép. Mindenkinek ajánlom, mikor erre jár, akkor nézze meg a templomot és a kastélyt is.
Volt itt egy nagyon jó dalárda.
Földműveléssel foglalkozok. Bópáméknél foglalkoztok, átvettük a munkálatokat.
Én Betlen-Szent Miklósi születésű vagyok, és egész életem folyamán arra törekedtem, hogy megtartsuk az iskolát.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hunyadi Csilla énekel. Összeállításunk második részét közvetítjük.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Mikrofonunk előtt Fehér Attila, Betlen-Szent Miklósi református lelkész. Mikor került ide a településre, tiszteltes úr? Mert ha jól tudom, Marosvásárhelyi.
Igen, pontosan 2018. szeptember 1-től kerültem ide püspöki kinevezéssel. Teológia elvégzése után, amit 2014-ben végeztem, egy évig voltam segédlelkész Medgyesen, és 3 évig Kolozsváron, a Bulgária telepi gyülekezetben. Most már lassan 1 éve és 2 hónapja vagyok Betlen-Szent Miklóson, mint önálló lelkész, parókus lelkész.
Milyennek ismerte meg az itteni embert? Mennyivel másabb, mint a marosmenti?
Mindenképpen másabb az itteni ember. Hát a faluról tudni kell, hogy elsősorban Zsellér falu. Hát nem egy könnyű helyzetet kaptam itt. Sokat kellett azon dolgozni, hogy az embereket újból összeszedjük. Sajnos elég kevesen jártak korábban templomba, réteg alkalmak nem nagyon voltak, viszont annak örülök, hogy iskolában is betaníthatok, és így könnyebben tudom a gyerekeket vallásórára hívogatni. Most már 40 és 50 között járunk templomba. Úgy tapasztalom, hogy a marosmenti ember, minthogyha sokkal közvetlenebb lenne, itt nehezebben kapom meg a hangot, viszont most már egyre jobban tapasztalom azt, hogy ők is elfogadnak, én is őket. Megszoktuk egymást, úgy gondolom, hogy ez kölcsönös, a lelkésznek is szükséges megismerni, elfogadni azt a gyülekezetet, amelyik fogadja, és a gyülekezetnek is folyamatosan szoknia kell a lelkipásztort, úgyhogy még ebben a folyamatban vagyunk.
Fiatal a lelkész, ez motiváló, mikor egy közösségbe érkezik? Mert legalábbis én azt látom kívülállóként, ahol fiatalabb a lelkész, ott mintha megpesdülne valami, aztán lehet, hogy egy idő után megszokják, és akkor visszáll a rend, de az elején mindenki olyan lelkes lesz, amikor megérkezik egy fiatal lelkész.
Mindenképpen ezt tapasztaltam, hogy nagyon mellém álltak, és nagyon mellém állnak. Mind a mai napig tapasztalom, hogy sok olyan munkát például, amit a kert körül kell elvégezni, abban sokszor megkérdezésem nélkül jönnek, odaállnak, megcsinálják, anélkül, hogy én erre őket megkérném. Ezt a lendületet még tapasztalom, és igyekszem minden alkalmon úgy szolgálni, hogy abban megszólíthatók legyenek, és azok, akik most már rendszeresen eljárnak, azok ne szakadjanak el, ne szakadjon meg ez a vonal, hanem úgy bibliórára, mint istentiszteletre, mint réteg alkalmakra folyamatosan ott legyenek, és érezzék magukat megszólítva. Ezt többen is elmondták, hogy elsősorban azt szeretik az ige hirdetésben, a bibliórákon, hogy érthető számukra. Tehát nem valamilyen kánaáni nyelven igyekszek beszélni, hanem nagyon egyszerűen az ő szintjükhöz mérten, és folyamatosan történetekkel, példákkal alátámasztva, sok esetben azok maradnak meg bennük, valamilyen történet, valamilyen példa, amit aztán tovább tudnak vinni, és sikerült most már nagyon sok helyre elvinni a mai igét, illetve ajánlani nekik, azért, hogy az otthoni csendességükben is el tudják olvasni azt a 10 perces biblia magyarázatot, ami az ő lelküket építi és hitüket növeli.
Litszámban többen vannak a reformátusok itt Betlehem-Szent Miklóson. Hány hívet pásztorol a tiszteletes úr?
Jelen pillanatban 380 a református lelkek száma Betlehem-Szent Miklóson.
Az unitáriusoknál többet temetnek, mint hányat keresztelnek. A reformátusoknál mi a helyzet?
Sajnos nálunk sem szebb a kép, faluhelyen ez sajnos általában így van. Nem mondanám feltétlenül kiüregedő gyülekezetnek, ugyanis vannak fiatalházasok, gyerekeknek van kiknek tartani vallásorát, hál' Istennek, viszont ez az arány sajnos nálunk is megvan. A tavalyi esztendőben, ha jól emlékszem, 5 vagy 6 temetés volt a 2 keresztelővel szemben.
Esketés már tartott?
2018. szeptember 1-én érkeztem ide, ez éppen egy szombati napra esett, és ez volt az első szolgálatom, egy esketés szeptember 1-én este. Az 1 év és 2 hónap lepörgése alatt eddig ez volt az egyetlen esketés, azóta sajnos nem volt esketés a gyülekezetben. Egyre több helyen látok és hallok családlátogatás alkalmával olyan személyekkel, akik már a 30-at is meghaladták, de egyedül lévők. Vannak, és valószínűleg lesznek esketések, fiatalok viszonylag vannak, de jó néhány olyan személyről is be lehet számolni, akik egyedül lévők.
Még túl rövid az idő, amióta itt szolgál, de az idősebb hölgyek részéről nincs egy olyan, hogy a tiszteletes úr mikor nősül már meg, mert fiatal ember, még nem házas, mert nem is tudom, melyik településen voltam, és ott azt mondta a fiatal lelkész, hogy már szégyellek találkozni a híveimmel, mert mindig megkérdik, hogy mikor lesz már tiszteletes asszony is ebbe a parókiába.
Nyilvánvalóan vágyuk ez nekik. Jó néhányszor találkozok ezzel a kérdéssel, annak örülök, hogy már barátkozom, van egy barátnő, Székelyföldre járok udvarolni. Ő már 2-3 alkalommal volt a gyülekezetben, segítségemre van a szolgálatomban is, ő kántori szolgálatot is tud végezni, ugyanis az istentiszteleteken sajnos az orgona nem szól, nincs aki megszólaltassa, de akkor, amikor ő eljön, akkor ezért is örülnek a hívek, hogy megszólal az orgona, és orgona kíséret által is tudunk együtt énekelni. Más egy istentiszteletnek a hangulata is, ha van egy hangszer, amely bennünket kísér.
Ezt azért is kérdeztem meg, mert a református egyháznál elég sűrűn cserélődtek a lelkészek itt az utóbbi időben, és bizonyára, hogy a hívek azért úgy szeretnék, hogyha most már kicsit hosszabb távra tervezhetnének a lelkésszel. Na de hogyha kantorizálni is tud a jövendőbeli tiszteletes asszony, akkor talán van remény erre is.
Ezt tapasztaltam, hogy valóban az emberek, és általában, ha a személyünkre vonatkoztatjuk, szeretjük az állandóságot, ami egy biztonságot jelent az ember számára. Akkor, amikor nyáron itt voltam először szolgálni, tavaly nyáron, utána beültünk a gyülekezeti terembe, a gyülekezettel együtt, és egy kicsit együtt elbeszélgettünk, és akkor, amikor a gyülekezet felé feltettem azt a kérdést, hogy milyen elvárásaik vannak velem szemben, akkor ez volt a legfőbb elvárás, amit nagyon sokan megemlítettek, hogy szeretnék, ha annyit ülnék, mint annak idején Veres Sándor tiszteletes úr, aki 40 évet itt volt a gyülekezetben, Székelyember lévén. Úgyhogy nyilvánvalóan ez a vágyuk megvan, hogy hosszabb távra itt éljek családdal együtt.
Milyen lehetőségek vannak itt Betlehem-Szent Miklóson egy fiatal lelkész számára? Közel van, én ahogy meg tudom ítélni, Balázsfalva, Dicsőszentmárton. Az itteni fiatalokkal esetleg össze lehet-e járni? Vagy tartják azt, hogy jaj, hát most hogy haverkedjek a lelkésszel, hát azért mégis lelkész. Vagy ilyen problémák a mai világban nincsenek, ha nyitott az ember, és tényleg talál a szó.
Azt tapasztalom, főleg a fiatalabb korosztálynál, azoknál, akik 20 és 30 között lévők, hogy van egyfajta bizalmatlanság a lelkésszel szemben. Nehezen lehet őket megközelíteni, viszont a gyerekeknél, az 1-4 osztályosoknál, az iskolában ott látok egy nagyon-nagyon jó nyitottságot. Nagyon fogékonyak az Isten üzenetére, nagyon szeretnek énekelni, kézimunkázni, és elsősorban ők azok, akiket úgy érzem, hogy megszólíthatóak, és ők azok, akik esetleg majd felnőnek arra a pontra, amikor akár fiatal házasokként is alkalmakat lehet nekik készíteni. Nemrégiben beszélgettem egy lelkész kollégával, akitől megkérdezték, hogy ilyen sokan járnak ifjúsági bibliaórára hozzád, és azt válaszolta, hogy úgy, hogy ők azok, akiket már én kereszteltem, és vallásórásaim voltak, és akkor sikerült ide nevelni őket. A lehetőségekre rátérve, Dicsőszentmárton és Balázsfalva valóban nincs távol, viszont a nagyvárosok távol vannak. A munkalehetőséget elsősorban az embereknek Balázsfalva jelenti, oda járnak be legtöbben dolgozni, itt is van egy nagy üzem, ahova a legtöbben bejárnak, busszal beviszik őket, ez egy hatalmas lehetőség. Hatalmas ajándék az ő számunkra, hogy van hova bejárniuk dolgozni, viszont a kulturális élet az hagy kívánivalót maga után, hogy finoman fogalmazzak.
Általában régebben a falvakon a tanító és a lelkész volt az első ember, felnéztek rájuk a lakósok. Ma mennyire jönnek a saját problémával a lelkészhez? Megbeszélik, hogy tiszteletes úr, van egy ilyen gondom, mit szól hozzá, milyen tanácsot ad, vagy már ez nem divat? Vagy túl fiatal a lelkész, és akkor azért nem mondják? Vagy lehet, hogy azért mondják, mert túl fiatal a lelkész?
Ezt nem elsősorban Betlehem-Szent Miklósi sajátosságnak gondolom, hanem erdélyi sajátosságnak, hogy a magam problémáját én majd egyedül a családomban megoldom. Nem alakult ki még ennek a szokása, hogy elmenjek segítséget kérni, akár lelkipásztorhoz, akár valamilyen szakemberhez. Főleg a falu világában ez még nem annyira ismert, viszont azt tapasztalom, hogy azok a személyek, akikkel kialakult egy bizalmas viszony, és elsősorban azokkal, akik rendszeresen eljárnak az alkalmakra, azok bizony felteszik nekem nagyon komolyan a kérdéseket, és látom rajtuk, hogy valóban őket érdekli, és akár meghatározhatja a további gondolkodás módjukat az, amit én válaszolok abban a kérdéskörben.
Ez alatt a rövid idő alatt kellett-e közmunkázni a parókián, a templomnál? Mert azt látom, hogy egy gyönyörű szép parókia van, kívül a templom is szép.
Volt már alkalom, sajnos érzek egy hatalmas közömbösséget ezzel kapcsolatosan, akkor, amikor közmunkára kell hívni a személyeket, sajnos mindig ugyanazok az emberek jönnek el. Akkor, amikor a konfirmáció időszaka közeledett, akkor a szülőket szólítottuk meg, és velük együtt sikerült például a kerítést lefesteni, ők megvásárolták a festéket. De ez elsősorban annak tudható be, hogy a gyermekem konfirmálni jön, és akkor ezt nekem meg kell tenni. Nem feltétlenül azért, mert erre a szívem indítana, vagy az Úristen indítana, hanem azért, mert mit fog szólni a nép, hogyha esetleg én nem megyek el. Viszont azt tapasztalom, hogy az a néhány személy, aki eljön, ők valóban szívvel, lélekkel teszik ezt. Például, mikor esperesi vizitáció volt, előtte eljöttek, nagyon komolyan rendbe tették. A harangozó nagyon ügyes munkát végez, ő nyírja le az udvaron a füvet. Amikor fát kell kivágni, azt megteszik, amikor a szőlőt kell elrendezni, azt ők elrendezték. De sok esetben nem is kell megszervezni a közmunkát. Van egy nagyon ügyes főgondnokom, aki ezt nagyon szépen irányítja. A parokján úgy fogadtak engem, hogy kívülbelül nekem kifestették, rendben van, viszonylag egy új parokjáról beszélünk. A gyülekezeti terem is viszonylag jó állapotban van, a templomot pedig tervezünk újítani, megnyertük már a tervezésre az összeget, amit a magyar állam támogat. Ez éppen folyamatban van, és remélhetőleg tavaszra meg lesz az a projekt, ami a tervezéshez szükséges, és remélhetőleg tavasztól neki tudunk fogni a templom kívülbelül való felújítására.
A református templom is műemléktemplom, vagy nem?
Igen, műemléktemplom a református templom is, annak ellenére, hogy nem olyan régi, mint az unitárius, 1750-ben épült, és a Bethlen család építette ezt a templomot. Egy nagyon szép barokk templom, műemléktemplom. A legnagyobb problémája az, hogy nagyon vizesedik a fala, penészedik, ezért mindenképpen szükséges mi hamarabb felújítani ezt a kis református műemléktemplomot.
Hány férőhelyes? Hogyha mindenki úgy dönt, hogy egy szép vasárnap eljönne, akkor beférnének? Ez a 380 lélek.
Nem férnénk be. És hány férőhelyes? Karácsonykor, amikor a karban is tele voltak, körülbelül 130-140-en vettünk részt, tehát nem egy nagy templom a Bethlen-Szentmiklósi református templom, viszont nagyon szép, és mindenkinek ajánlom, mikor erre jár, akkor bátran jöjjön és nézze meg a templomot és a kastélyt is, mert tudjuk, hogy itt van egy nagyon szép kastély, ugyan kezd már romos állapotban lenni, de érdemes megnézni, érdemes megcsodálni.
A kastélyban most mi működik? Vagy csak ott áll magára?
Jelen pillanatban nem működik semmi. Állítólag a zsidvéi, talán éppen a főnök az, aki 49 évre próbálja maga tulajdonába venni, felújítani. A jelen pillanatban a Haller kastély, ami Kükülőváron van, azt sikerült rendbe tenni, és az a terv, hogy ezt a kastélyt is felújítják, használni fogják. Egyelőre még semmi nem működik benne, de úgy gondolom, hogy sürgősen tenni kell valamit azért, hogy ne omoljon teljesen össze.
Ez a vállalkozó, jól tudom, te üzemet is működtet. Bizonyára lát jövőt itt Bethlen-Szentmiklóson.
Elsősorban az az előnye Bethlen-Szentmiklósnak, hogy zsidvéi szomszédja, nincs távol, és lehetséges az, hogy lát benne fantáziát. Egyenre nem tudom, hogy lesz-e belőle konkrétum, én is csak arra tudok alapozni, amit így a faluban beszélnek.
A református templom harangja az délben megszólal, vagy délben nincs harangszó itt Bethlen-Szentmiklóson?
Megszólal minden nap, villamosítva van a harang, be van állítva délre, és most különösképpen is fontos, ugyanis tudjuk, hogy az unitárius templomnál sajnos most már egy jó ideje nem szól a harang, úgyhogy szól minden délben, és jelzi a déli időt.
Ülésrend van a református templomban? Megvan, hogy hol ülnek a férfiak, hol ülnek a nők, vagy vannak ilyen családi padok?
Családi padok nincsenek, az ülési rend megvan. Tehát ahogy bemegyünk a templomba, jobb oldalt ülnek a nők, bal oldalt a férfiak.
Említett, hogy szeretik felújítani a templomot, emellett még mit szeretne elérni a közösséggel?
Elsősorban azt szeretném, hogyha lelkileg megújulnának, ha megtérések, újjászületések lennének a gyülekezetben, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom. Már voltunk a gyülekezettel 2-3 csendes napon, Káposztás-Szent Miklóson, Kolozsváron a Bulgária telepen, azért, hogy tapasztalják meg, hogy lehet élő kapcsolatba kerülni az Úristennel, és hogy Jézus Krisztus által nekünk van esélyünk az örök életet elnyerni.
Miklós Judit vagyok, nyugdíjas tanítónő, Bethlen-Szentmiklósi.
Itt tanított Bethlen-Szentmiklóson? Vagy voltak más állomások is?
Kezdetben a szomszéd faluban, Balkácson voltam óvónő egy évig, ugyanis nem volt magyar tanítói állás Bethlen-Szentmiklóson. Utána egy évig Szentmiklóson óvónő, és 1976 óta az iskolába tanítottam folyamatosan, egészen 2014-ig, mikor nyugdíjas lettem, de tovább tanítottam még 3 évet nyugdíjas korom után is. Tehát 2017-ig tanítottam gyakorlatilag folyamatosan.
Volt egy periódus, amikor az iskolát is vezette.
Igen, volt egy olyan, előbb 15 év, utána meg 3. 15 év aligazgatás olyan, hogy nem fizetéssel, tehát fizetés nélkül, és akkor 3 évig fizetésesen, amikor már az iskola átkerült a központ Szépmezőre, tehát 2005 után mi már nem léteztünk, mint jogi személy, és akkor a 3 falunak, vagyis a községnek az aligazgatója lettem nyugdíjazásig.
Akkor sokkal több volt a gyerek? Vagy nagyjából a létszám hasonló a maival?
Amikor kezdtem, akkor 24-es létszámú osztályok voltak, aztán folyamatosan csökkent 20-12, és amikor befejeztem, olyan 10-11-12 létszámú osztályok voltak.
Minek köszönhető ez a fogyás? Költöznek el a fiatalok, akiknek esetleg iskoláskorú gyereke van, vagy nem vállalnak már olyan sok gyereket? A Betenzen-Miklósiak sem?
Főképpen az, hogy egy gyereket vállalnak többnyire, meg az, hogy elvándorolnak külföldre, vagy ilyen dolgok, kevesebb a fiatalházas.
Olyan nincsen, aki mondjuk külföldön szerencsét próbál, de visszatér?
Van olyan is, hogy csak kimennek, s a gyerekeket itthon hagyják nagyszülőkre, vagy ehhez hasonló dolgok.
Mennyire jellemző Betlen-Szentmiklósra a gyerekingáztatás? Mert például a Székelyföldön nagyon sok helyen van ez a rossz szokás, hogy ugyan van iskola a településen, de valamiért nem szeretjük a tanítónénit, nem szeretjük a nem tudom kit nem szeretünk, és akkor ingáztatjuk már az előkészítő osztályost is, vagy a községközpontba, vagy be a városba, hogyha a város közelében van a település. Van-e ilyen probléma itt Betlen-Szentmiklóson?
Betlen-Szentmiklóson ez egyáltalán nem szokott előfordulni. Én betlen-szentmiklósi születésű vagyok, és egész életem folyamán arra törekedtem, hogy megtartsuk az iskolát. Tehát folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel. Nem volt ilyen probléma, hogy nem szeretik a tanítónőt. Főleg az, hogy én szentmiklósi is vagyok, én soha nem tapasztaltam azt. Mindig tisztelettel fordultak bármilyen problémával hozzám, és most sem szokás ez, hogy elviszik a gyerekeket. Inkább az, hogy hozunk más településekről, csak sajnos nehezen megy ez a dolog. Én úgy gondoltam valamikor, hogy sokkal jobban fog sikerülni.
Láttam az iskolabuszt az iskola előtt. Honnan ingáztatják ma a gyerekeket ide Szentmiklósra?
2003-ban, ha jól emlékszem, én gondoltam ki ezt a lehetőséget, hogy Kőkülőváron nincsen csak 1-4 osztály magyar tagozat, és akkor milyen jó lenne, hogyha a gyerekek nem román tagozaton folytatnák a tanulmányaikat, hanem ide elhoznánk őket. És akkor próbáltunk egy buszt szerezni az RMDS segítségével, nem sikerült. Utána holland támogatással próbáltam meg egy kis buszt szerezni, de míg ez sikerült volna egy évig, a saját kocsinkkal hordtunk 2 gyereket Kőkülővárról. Tehát elkezdtük a programot azért, hogy a szülők lássák, hogy ez működni fog. 2017-ben Betlen Miklós alapítványt alapítottunk, és lett egy iskolabuszunk, amivel hordtuk a gyerekeket, előbb 7, aztán 11. Nem csak Kükülővárról, hanem Kükülőboldogfalváról, ahol megszűnt az 1-4 osztály, és akkor ide adták a gyerekeket, ugyanis mi felajánlottuk a segítséget. Utána meg Bényéről is jöttek gyerekek.
Ezek a települések a községhez tartoznak?
Egyedül csak Bénye tartozik ide, de onnan már sajnos nagyon kevés gyerek akar idejönni. Többnyire a lelkészek gyerekei jönnek, amikor van lelkész, most ismét van egy, de nagyon új, még nem ismerem, hogy a családjában van egy gyerek, vagy nem. De volt olyan, hogy más gyerekek is jöttek. Van egy román fiúcska, aki eredetileg Betlen-Szentmiklóson született, az apukája magyar volt, a szülők elváltak. Az anyukája Bényére költözött haza a szülőfalujába, de a gyerekét ide járatja, most már 6-os, a magyar tagozaton tanul.
Tanítónéni, mennyire előny, vagy mennyire hátrány az, hogy valaki a szülőfalujában tanít, vagy a közösséggel itt dolgozik? Mert van az a mondásunk, hogy senki nem lehet proféta a saját falujában, de én úgy látom, hogy a tanítónéni például ezt megcáfolja, és sok helyen megcáfolódik ez a mondás.
Én azt hiszem, hogy 2-n áll a vásár, én megcáfolom természetesen, ugyanis soha nem tapasztaltam ilyet, hogy engem nem látnak szívesen az iskolában, mert szentmiklósi vagyok, és előnye az, hogy én szívvel, lélekkel dolgoztam végig, és az volt a célom, hogy megtartsam az iskolát. Tehát lehet, hogy akik csak ingáznak, vagy jönnek-mennek, azok nem ennyire lelkesen dolgoznának. Most, hogy mások hogy érzik ezt? Például a menyem is Betlen-Szentmiklósi, én azt gondolom, hogy neki is ez ugyanígy működik, mint ahogy nekem. Ő a tánccsoportnak a felelőse, minden felelősséget magára vállal, tehát igyekszünk megtartani a közösséget. Nem tapasztaltunk ilyen ellenszenvet a szülők részéről, vagy a falu részéről.
Ez bizonyára azzal is jár, hogy akkor vannak időszakok, amikor többet van a közössége, mint a családdal. Mert azért itt régebben is voltak hagyományok, tánccsoportok, és bizonyára a tanítónén is kivette belőle a részét. Mi maradt meg ebből a régi hagyományból?
Nekem volt egy nagyon hosszú ideig tartó tánccsoportom. Általában az a baj itt nálunk, hogy a fiatalok táncoltak, és amikor összeházasodtak, elmentek, elköltöztek, vége lett a tánccsoportnak. Én nagyon sokáig, 82-től folyamatosan 2005-ig ugyanazt a tánccsoportot tanítottam. És jártunk hagyományápoló előadásokra a románok közé is, mert hívtak. Tehát valahol meglátták a táncot, nagyon megtetszett nekik, és akkor minden versenyre minket ilyen megyei versenyekre hívtak. Eljutottunk még Krasznáig is. Kirándulni is jártunk, nagyon jó volt ez. Csak hogy aztán az történt, hogy megszűntek a munkahelyek. A fiúk azok már dolgoztak. A lányok egyetemisták voltak, utána férhez mentek, és most tényleg leállt ez a tánccsoport, de hogy ne maradjon el a hagyomány, akkor alapítottuk meg az iskolába 2005-ben a másik tánccsoportot, ami iskola tánccsoport tulajdonképpen, csak itt már az a baj, hogy amikor befejezik a nyolcadikot, akkor tovább állnak. De van, létezik.
Régebben volt színjátszócsoport is?
Igen, régebben volt színjátszócsoport is, általában az unitárius lelkész családja foglalkozott, és az óvónéni a színjátszással, én meg a tánc, meg a zene résszel, a népdal, meg egyéb dalokat tanítgattunk, mai napig is azt csinálom az iskolába.
Bálók vannak még? Szüreti bál, kosaras bál, vagy nagy ünnepek előtt esetleg ezek az ünnepi bálók, ezek még megmaradtak-e?
Sajnos nem, kevés maradt ezekből. A farsang ideje alatt szokott egy ilyen kosaras bál lenni, farsangi bálnak nevezzük. Az minden évben van. És a karácsonyi előadás az is megmaradt, tehát hagyomány, hogy mindig karácsonykor összegyűlnek a fiatalok, és bemutatják a táncokat, vagy a karácsonyi előadásokat.
Régebben hagyománya volt a dalárdának is, most is léteznek, alkalom adtán azért lehet őket hallani. Elmondta a lelkész, hogy bizony a fiatalok azért nem igazán vesznek részt, vagy azért, mert nincs idejük, vagy azért, mert nincsenek olyan sokan. Hogy lehetne mégis becserkészni a fiatalabbakat is, hogy ezeket a hagyományokat tovább tudjuk vinni?
Volt itt egy nagyon jó dalárda, aminek van egy ilyen neve is, hogy Halmágyi Pál, több mint 100 éves unitárius dalárda, Vegyes Kar. Nagyon sok szép eredményt értünk el annak idején, de idős emberek voltak a tagjai, többnyire voltak. Most sajnos ezt kell mondjam, hogy nagyon kevesen maradtak meg, talán 7-8-10-ig. Ennyi ember van, és már csak a temetések alkalmával szoktunk énekelni sajnos. A Bethlen Miklós ünnepén ott még énekeltünk a Vegyes Karral, egy néhány taggal úgy, ahogy lehetett, de ez már nem az a régi, sajnos.
Mi lesz, hogyha már ezek az emberek sem bírják? Mi lesz ezzel az éneklése, mi lesz ezzel a szép szokással?
Én bizakodó volnék, hogyha a tiszteletes úr mellé állna a dolognak, s próbálná a fiatalokat összegyűjteni, lehet, hogy sikerülne.
Tanítónéni, hogy látja, lesz jövő itt Bethlen-Szent Miklóson? Most Balázsfalva fellendülőben van. Nem vonza el a fiatalságot?
Nem nagyon hinném, ugyanis ott az iskola a megszűnőben van. Van egy ilyen, hogy a szülők Balázsfalván dolgoznak, és akkor nőknapján, vagy nem tudom milyen események alkalmával oda viszik a gyerekeket is, mert ott valamit szerveznek nekik. De még nem éreztük eddig azt, hogy elvennék az iskolából őket, vagy negatív dolgokat.
Oh,
Mikrofonunk előtt Miklós Erzsébet, betlenszemmiklósi tanítónéni. A tánccsoport is működik itt a településen, és ennek van hagyománya.
A tánccsoport az már nagyon-nagyon régen beindult. Miklós Judit tanítónéni a Tulipán néptánccsoportot vezette, és amikor a nyugdíj felé közeledett, én azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne újraindítani, vagy egy fiatal tánccsoportot működtetni az iskolánkban. Egy ötlet adódott, hogy a Kökényes Néptánc Együttes ből egy táncos párt hívjunk meg ide táncot oktatni. Ez 2015 márciusától működik, ez a tánccsoport.
Hány taggal?
Kezdetben 16 taggal működött, volt olyan év, amikor 22-en voltunk, jelen pillanatban szintén 16-on vagyunk. Én vagyok a tánccsoport vezetője, viszont az oktatóink, ők Dicsőszentmártonból érkeznek. Én csak a finanszírozásukkal működöm, meg a szervezéssel.
Milyen gyakran vannak a próbák?
Heti rendszerességgel vannak próbáink. Most már beindult egy kis tánccsoportunk is, mivel szükség van az utánpótlásra. A probléma az, hogy 8. osztály után a gyerekek elkerülnek más iskolában, és nehezebb őket visszacsalogatni, vagy visszahozni a tánccsoportba. Ezért szükségét láttuk annak, hogy indítsunk be egy kisebb tánccsoportot is. Kettő külön működik, egy órát gyakorolnak a kicsik, és másfél órát a nagyobbak.
Fellépésük már volt?
Nagyon sok fellépésünk volt. Mi Csillagszeműek néven járunk néptáncfesztiválokra, részt vettünk a perkői néptánctalálkozón is. Van már tapasztalatunk.
Milyen táncokat tanítanak meg ezeknek a fiataloknak? Itt a helybelieket, vagy azért a felcsikit, a marosszékit, a más tájegységeknek a táncait is?
Amit a Varga Attila és Székely Evelin tanulnak a Kökényes Néptánc Együttesben, ezt a táncot próbálják átadni a mi gyerekeinknek is. Kezdetben a kükülömenti táncot tanították meg, ugyanis ez az autentikus tánc, utána a mezőségit, a felcsikit, és jelen pillanatban kalotaszegit tanulnak.
Mikor így fellépésekre járnak, bizonyára népviseletbe mennek, mindenkinek van saját viselete, vagy ez biztosítja az iskola, vagy biztosítja valaki?
2017-ben a Csóri Sándor pályázat révén sikerült a lányoknak egy táncos ruhát varratni, 13 darabot. Ebben a ruhában szoktak táncolni, ez helyi viselet, egy régi népviselet mintájára varrattuk korondon.
Mennyire viselik a népviseletet itt a településen? Vannak olyan alkalmak, amikor más is felveszi, és nem csak a tánccsoport tagjai?
Hát ezt sajnos csak a tánccsoport tagjai veszik fel, ugyanis nincsen alkalom, amikor a felnőttek felvegyék, viszont a táncos lányaink nagyon szívesen és nagyon büszkén viselik fellépésekkor.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Miklós Anna vagyok, 14 éves, a Csillagszemek tánccsoportnak a tagja vagyok, és 8. osztályos vagyok.
Mióta táncolsz a Csillagszemek tánccsoportba?
Körülbelül 5 éve mindjárt. Én régóta nagyon szeretek táncolni és énekelni is, és szerintem ez érdekes és nagyon kreatív dolog.
Lassan egy ilyen nagy család vagytok. Nagyjából állandó ez a tánccsoport, vagy jönnek emberek, mennek el emberek?
Az utóbbi időben elég sokan kiálltak a tánccsoportból, és jöttek új gyerekek, de velük is most ugyanolyan a viszonyunk, ugyanolyan jóban vagyunk, és ugyanúgy próbálnak ők is beilleszkedni a tánccsoportba.
Akkor azt jelenti, hogy itt barátokra is lehet leelni.
Igen, hát iskolások, úgyhogy már régóta ismerjük egymást.
Neked állandó párod van, akivel táncolsz, vagy egyik fellépésen egyik fiúval, aztán másikon másik fiúval, mert mindenki tudja a táncot, és talál a lépés.
Egy jó ideig volt egy táncpárom, Érsek Eduard, és az egyik karácsonyi fellépés után, mivel magasabb vagyok, mint ő, kicserélte a tánctanára a páromat, de egy idő után visszakerültem hozzá, és most ő az állandó párom. Számít a magasság is, meg az is, hogy vannak, akik sokkal jobban élvezik a táncot, és akkor ők sokkal több kedvel táncolnak. Azok, akik csak azért járnak, mert rájuk erőltetik, azokkal nem lehet annyira élvezetesen táncolni, mint azokkal, akik élvezik is a táncot.
Minden próbán sikerül ott lenni?
Nagyon ritkán van, amikor nem vagyok itthon, vagy kiránduláson vagyok éppen, vagy ilyesmi, de ez ritkán történik meg.
Több tájegységnek a táncait megtanítják itt nektek. Neked melyik a kedvenced?
Nekem a kedvencem a mezőségi.
Miért szeretitek ennyire a mezőségit? Könnyebb, mint mondjuk a felcsiki, a kükülömenti, vagy most épp a kalotaszegit tanuljátok?
Nem, szerintem mind a 4 fajta tánc, amit mostanig tanultunk, mind könnyű, csak A mezőségi az sokkal élvezetesebb, az énekek sokkal jobban megtetszettek nekem, és a lépések is sokkal jobbak.
Milyen gyakran hallgatsz népzenét? Máskor is hallgatod, vagy csak így a tánc kapcsán?
Sokszor hallgatok népzenét, hogyha véletlenül nem jut eszembe valaminek a dallama, vagy ilyesmi, újra hallgatom, de mivel minden héten van táncpróbánk, így elég gyakran hallgatok népzenét.
Hova jutottatok el legmesszébbre a tánccsoporttal?
Elég sok fellépésünk volt, és itt a környéken. Legutoljára a Vásárhelyen voltunk a tavaszi szélvízátáraszt rendezvényen, csak itt a környéken szoktunk legtöbbször fellépni.
A néptánccsoportotok a Csóri Sándor program keretében beszerzett népviseletet is.
Levették a méreteket, és volt egy pár eltérés is, volt akinek sokkal nagyobb volt, volt akinek kisebb, és egy idő után kinőttük, és ilyenkor kellett rajtuk még igazítani.
Csereberéltek is, vagy majd valaki belenő, és akkor egy újat készítetek?
Akik kiálltak, azoknak még megmaradtak a népviseleteik, és csereberéljük a mellényeket leginkább. Ezeket szoktuk inkább használni, mert más nincs, aki hordja.
Mit mondanak az osztálytársaid, mit mondanak a barátok, hogy te tánccsoportba jársz?
Erre sokan mondták, hogy ez egy pozitív tulajdonságom, hogy szeretek táncolni, de az osztálytársaim közül kevesen járnak táncolni, így ők nem nagyon érzik át ezt.
Te most 8. osztályban tanulsz, hogyha elvégzed a 8. osztályt, akkor merre szeretnél tovább tanulni?
Én gondolkoztam Marosvásárhelyen, de végül is Udvarhelyre megyek a Tamási Áronba, természettudományok szakra.
Mi lesz akkor a tánccsoporttal? Mert elég nagy a távolság Székelyudvarhely és Betlenszent Miklós között.
Sajnos, hogyha ugyanígy lesznek a táncpróbák beprogramálva, akkor nem fogok tudni eljönni. Hogyha lesz abba az iskolába is egy tánccsoport, akkor valószínűleg be fogok odailleszkedni, de ide nem fogok tudni eljutni.
Csak azért kérdeztem, mert egy idő után ilyen életformává válhat ez az egész. Hiányozni is tud, hogyha az ember nem táncol, meg nem énekel.
Igen, szerintem is hiányozni fog, mivel hárman vagyunk 8-osok, a többiek kisebbek, de mi tudtunk jobban táncolni, mármint hogy mi kezdtük el korábban, és akkor lehet, hogy szétesik a nagyobb tánccsoport, de meg lehet, hogy lesz annyi kitartás a kisebbekbe, hogy ők majd folytatják.
Hogy érzed azáltal, hogy tánccsoportba jársz, táncolsz, ez adott valami plusz neked a tanulmányaidhoz is akár, vagy a személyiségeden változtatott valamit?
Egy kicsit a személyiségemen, de a tanulásban is, a magyar nyelvben, hogyha vannak ilyen különleges népdalok, vagy ilyesmi, akkor az ilyen tájszólások, amiket nem tudtam, ezeket megtanulom, és bővül a szókincsem.
Miért jó táncolni?
Mert élvezet, és az, aki szereti, az csinálja, és ne hagyja abba.
Azért, amért ilyen piros vagyok, ne hívd, ha van, hogy én festett vagyok. Így szült anyám engem a világra, pirosító nem kell az utcámra.
Csészér Tibor vagyok, Betlenszent Miklósról, 34 éves, földműveléssel foglalkozok, egy olyan 100 hektár körül.
Ez saját terület, vagy bérlés?
Saját is, és bérlés is.
Miért ebbe vágtak?
Elsősorban apámék ebben foglalkoztok, és átvettük a munkálatokat.
Vannak sokan, akik ilyen nagyban foglalkoznak a mezőgazdasággal? Tudom, hogy a testvére is ezzel foglalkozik, de úgy a családon kívül van-e még?
Kidje vannak, és vannak egy olyan 50 személy körül.
Milyen a föld? Megéri gazdálkodni rajta?
sok munka után megéri.
Mit termesztenek?
A legfontosabb kukoricát, meg napraforgót, buzát, lucernát.
Állatokat is tartanak?
Állatokat nem. A testvérem teheneket, angus, na én nem sok fölműveléssel.
Akkor bizonyára megvannak a mezőgazdasági gépek is.
Megvan minden gépünk, megkezdve traktorek, mi szükség van a mezőgazdasághoz, az minden megvan.
Pályázatokban is gondolkodik, vagy mindent szeret saját zsírból megoldani?
Pályázatra nem, igen. Saját zsírból megveszem készpénzes, nem bújok olyan smikbe.
Értékesítési gondok vannak-e? Amit megtermel, azt aránylag jó áron el tudja-e adni?
Ilyenkor gyenge ára van, és nagyjából elraktározzuk, és majd karácsony után, új év után, akkor van a jobb ára. Persze van, raktárunk, elraktározzuk, eladni esetleg, ami nem éppen beférjen, hogy el tudjuk raktározni, de a többit betesszük.
Munkaerőhiánya küzdködnek-e? Néha kell segítség?
Az egy kis probléma már, szóval a munkaerőről is nem igen van személy, akivel dolgozzunk.
Nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy ha jól megfizetik, sincsen. Hát akkor ott, ahol kiöregedő a település, vagy a fiatalok éppenségek külföldön dolgoznak, akkor ott még annyira sem megoldható. Miért van az, hogy az emberek nem szeretnek dolgozni? Ön az ellenpéldája, hogy így is lehet élni.
A helyzet, hogy a fiatalság egy csomóan kimentek idegenbe. 70%-a kiment. A többiek meg pedig mindenkinek megvan az ő munkahely, és erről van hosszú.
És Tibor miért nem ment ki?
Kiskoromtól ott voltam apám mellett, ő mind földműves volt. Megszerettem, tetszik, amit csinálok, ha nem tetszik, akkor nem csinálnám, erőből nem lehetne.
Azt jelenti, hogy ha nem gazdagodunk meg ebből, de úgy szűkön megélünk itthon,
igen.
Is.
Igen, elég jó lehetőség van. Az mellett, hogy sok a munka van, fejtörés is, munkaerő is kell. De már belejöttünk.
Sosem vágyott külföldre, legalább úgy kipróbálás szintjén?
Nem, higgyel, nem. Voltam kétszer kint idegenbe, de nem tudnám megszokni azt. Most már belejöttem ebbe a munkába, amit csinálok, vissza már nem tudnak adni.
Van-e gond a vadakkal? Vadkára van-e?
Hát igen, nagyon nagy probléma van a vaddisznyokkal. Megkezdve tavaszkó, vetéskó, nagyon sok kárt okoznak. Még kibújik a kukorica, azután pedig, mikor tejbe esik, akkor még nagyobb kárat tudnak okozni. Tényleg, hogy nincs mit csinálni, és nagyon nagy probléma ez a vadakkal.
Jelentik-e a kárt, vagy ha jelentik, sem kaptak még eddig semmit?
Persze, jelenteni is jelentsük, de sajnos senkitől semmit is. Senki nem vesz számba, hiába mész, eljönnek, megcsinálják a kártervet, minden, de sajnos senki nem kártállanít.
Csak a vaddisznók károsítanak, vagy medvék is, vagy más vad is?
Fél éven belül megjelentek a medvék is, és kezdnek azok is kárt okozni. Az állatoknál, embereknél még nagyon örvendünk, még nem volt probléma, de gondok lesznek.
Tibor, egy ekkora nagy területen hogy tudna védekezni?
Van egy autóm, amelyikkel csak a határon járok, és ahol egész éjjel járok jobbra-balra az egész határt. Összejárom esténként, még megzavarjuk őket, még csinálnak kárt is, nappal menjünk dolgozni, ilyen őrözzük. Ilyen nappal határon vagyunk. Nagyon nehéz, főleg tavaszkó, mert nappal kimész vetni, annyi pénzt befektetsz a földbe, és itthon nyugodtan nem tudná maradni. Kimenjünk, még szunyikálunk az autóba, még járkálunk, még. Ez a nehezebb, ez a periódus.
Itt van szabad nap? Mert ha nincsenek állatok, akkor talán jobban meg lehet oldani.
Szabad nap mondjuk, hogy mikor esik az eső, vagy elfogy a munka, de szabad nap nincs.
Mivel kapcsolódnak ki?
Nyáron lejár a zaratás, elmegyünk egy vakációra, tengerre, vagy valahol egy hetet. Télen pedig hegyekbe egy valahol félrehúzódunk, de sok időnk nincsen.
Két gyerekük van egy kislány, van egy fiú. A gyerekek azok kacsingatnak-e a gazdálkodás fele? Úgy néha ott van-e például a fiú az apa mellett, amikor a traktorral jön, megy, érdeklődnek-e ez iránt?
Persze, a kisfiú az nagyon szereti, kicsi korától úgy volt ő, mikor látta, hogy megyek mondjuk egy traktora vagy egy géppel, az már utána volt. Látszik, hogy bele akar avatkozni is.
Hát arról is látszik, hogy itt gazdacsaládnál vagyunk, mert az udvaron a játékok is utánfutó, meg traktor, meg nem pontosan, tudom mi.
Pontosan erre van az, hogy ezek az ő játékszerei, a traktorok, gépek, ilyesmik.
A fiatal házasokkal összetudnak ülni néha? Van-e ilyen szokás, hogy esetleg a komákkal, vagy a baráti körrel alkalomatán összeülni, beszélgetni, vagy mindenkinek megvan a saját dolga, munkája, elfoglaltsága, és akkor erre már nem igazán jut idő?
Persze, higgyel, mikor van időnk, úgy összeülünk egy beszélgetésre. azon, mikor van idő.
Hát ebből van a legkevesebb. És segítik-e egymást, aki még gazdálkodik, és esetleg nincs meg minden felszerelése? Kér-e segítséget Tibortól, vagy inkább azt mondják, hogy valahonnan máshonnan fogadunk embert, nehogy a falubeli legyen, mert még megtalál gazdagodni rajtunk?
Persze, szó sincs róla, ki tudunk, teljes szívünkből odaállunk, segítünk.
Bővítésben gondolkodik-e? Szeretne több földet kicsit másba is belekóstolni?
Nagyjából meg kéne álljunk már. Nincsen lehetőség, segítség, hogy valaki melletted legyen mindig, hogy bízza, hogy van-e munkásod. Kidolgozzon, és inkább szeretnénk ebbe a mostani helyzetben itt megálljunk, és ebben elég komoly dolgok vannak úgyis, és többet nem igen akarnánk.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Fehér megyei Betlenszem Miklóson készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.